Szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából. Nyissuk meg Bibliánkat Máté evangéliumánál, és a mai Isten tisztelet alapigéjül egy nagyon jól ismert rövid igeverset választottam, az 5. fejezet 3. versét. Ötödik fejezet, 3. verse Máté evangéliumából így hangzik. Mindannyian ismerjük ezt a verset, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye, hogyha a boldog mondásokat megnéznénk végig, de ma nem ez a célunk, akkor azt látnánk, hogy ha világi szemmel nézzük meg őket, akkor értetlenül olvasnánk ezeket, hiszen olyan boldog mondásokkal találkozunk itt, amihez a világ nem ehhez köti az ember boldogságát, hanem legtöbbnyire más dolgokhoz. És nagyon meggondolandó viszont hívő szemmel nézve is, hogy miért éppen ez az első boldog mondás, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Tulajdonképpen, amikor Krisztus beszélt Nikodémussal, ugye Nikodémus már jócskán este, inkább már éjjel kereste meg őt, félvén attól, hogy ha ez kitudódik, akkor neki a Sanhedrinben a helye bizonytalanná válik. És ott elmondta Krisztus Nikodémusnak azt, hogy valami szükséges ahhoz, hogy az Isten országába, mint egy küszöbön át belépjünk, ahhoz ugye az egész gondolkodásmódunknak, a céljainknak, vágyainknak meg kell változni, vagy ahogy mondjuk, és a Bibliában is szerepel ez a kifejezés, meg kell térnünk Istenhez. Úgy tudnám én ezt a boldog mondást hasonlítani ehhez, mint hogyha ugye a küszöb az lenne, hogy megtér az ember az Istenhez, és utána tud elkezdeni Istennel járni, de ténylegesen még itt is becsukhatom az ajtót magam előtt, hogyha az alázatnak a lelki magatartása nincs meg bennem, vagy kivész belőlem. Egy őszinte megtéréskor ez általában nem probléma. Mert az őszinte megtéréskor ugye az ember úgy van, hogy felismeri a maga tehetetlen voltát. Hiszen amikor szembesül az Isten igéjével, akkor két dolgot meglát egy őszinte megtérő egyszerre. Meglátja azt, hogy hát először is ugye nyilvánvalóan tetszeni fog neki ez az egész, és teljes szívéből áment mond az egészre, de meglátja azt a dolgot, hogy én mennyire tehetetlen vagyok, hogy ilyen magas mércének bármilyen mértékben is meg tudjak felelni, viszont még egy dolgot meglát, hogy van valaki, aki viszont ebben tud nekem segíteni, aki mindent meg tud adni ahhoz, hogy én azt a magas mércét elérjem, mert őnek is ez az akarata. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerekek milyen magától értetődő, szinte természetes módon mennek oda sok kérdésben a szüleikhez, hiszen tudják azt, hogy ők nagyon sok mindent képtelenek megcsinálni. Most ilyen világi dolgokra gondolok. Ugye sokszor még, hát egy gyereknek még azt is meg kell tanulni, tudom, hogy ma már tépőzáros cipők vannak, de azt is meg kell tanulni, hogy hogyan fűzze be a cipőjét, nem? Vagy hogyan vegyen fel egy kabátot. Még ezeket a dolgokat is meg kell tanulni, és amikor ez nem megy, akkor olyan magától értetődően elfogadja a szülőnek a segítségét, és sokszor ez a fajta lelki magatartás az, ami felnőtt korra így elhalványul bennünk, és egy kicsit kivész belőlünk. Mert amikor azt mondja itt az ige, hogy boldogok a lelki szegények, akkor kit is értő lelki szegényen? Kiket értő lelki szegényen? Az Isten kiket ért ez alatt? Mindannyian tudjuk, hogy a lelki szegénységnek egy ilyen mai modernebb kifejezéssel a váltó fogalma az értelmes alázat. Ugye mit is foglal ez magában? Hát nagyobb részt azokat a dolgokat, amivel a kisgyerek is szembesül, amikor sose kötött még be cipőt, és neki be kéne kötni a cipőjét, ugye csak itt most Biblia értelemben, hogy az egyik dolog, amivel szembesülünk, hogy magunktól semmi jóra nem vagyunk képesek. Tehát egy értelmes alázat vagy lelki szegénység magatartásában, lelkületében élő ember szembesül azzal, hogy magától semmiféle olyan jóra nem képes, ami az Isten mérlegén egy pillanatig is megállna. De hogyha itt az ember megmarad, akkor tulajdonképpen egy reményvesztett állapotban van, hiszen azzal, hogyha szembesül, hogy pusztán csak azzal, hogy semmi jóra nem vagyok képes, akkor igazából hát honnan vezet innen út tovább. Ugye nyilván a lelki szegénységhez hozzátartozik az is, hogy akkor viszont legyőzve valakinek a kegyelme által, legyőzve a bennem lévő büszkeséget. Ugye felnőtt korra már azért jócskán van bennünk ugye büszkeség. Vissza tudunk tekinteni egy csomó mindenre, amit ugye elértünk idáig, és egy kicsit hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy kinek a kegyelméből, kinek a szüntelen munkálkodása révén értük ezt el, még akkor is, hogyha éppen nem jártunk vele. Mert ugye a tudatlanság ideje alatt is az Isten munkálkodik az emberekben, és mindaddig ezt a munkát végzi, amíg az ember azt nem mondja, hogy nem. Én most nem a végleges nemre gondolok itt, hanem egy időlegesre, hogy jó, vezetett engem valaki, akiről nem is tudom, hogy kicsoda valamilyen úton, de most köszönöm szépen, most már idáig elég volt a tanács, én ezután megállok a saját lábamon is. Tehát ugye azt, aki nem jár az Istennel, azt is vezeti a Szentlélek egészen addig, amíg ő engedi ezt a vezetést, noha nem tud róla. Tehát ugye a következő lépés az kell, hogy legyen az értelmes alázatban, hogy viszont akkor oda megyek ahhoz, legyőzve a félelmeimet, legyőzve a büszkeségemet, meg ki tudja még hány egyéb dolgot legyőzve, oda megyek ahhoz, aki viszont bővében van mindennek, amiben én viszont szűkölködöm. Oda megyek hozzá, hogy adjon nekem kegyelmet, hatalmat, erőt, sőt adja az Isten harmadik személyét, hogy bennem munkálkodjon, és munkálja bennem a jónak akarását, és véghez vitelét is. Tehát oda megyek ahhoz, aki bőséges kegyelemmel bír ahhoz, hogy mindenben engedelmességre, örömteli engedelmességre tanítson engem. Hiszen a gyerek szemébe belenézünk, amikor megkérte a gyerek, hogy a szülő kösse be a cipőfűzőjét, azért nem látunk a szemébe olyat, hogy ő most szégyellené magát amiatt, hogy ez neki még nem sikerült. Na most nekünk is ilyen magától értetődő természetességgel kellene oda mennünk az Istenhez. De itt ehhez viszont tényleg arra van szükség az első pontra, hogy ne csak teológiailag tudjam. Tehát ne csak elméletbe tudjam azt, hogy jó, persze, tanultuk meg, benne van a Bibliában is, hogy semmi jóra nem vagyunk képesek magunktól, hanem ez az egész életünket hassa át. Ugye majd szólunk arról, hogy ki ebbe a legnagyobb példaképünk, de lehet, hogy ez már majd délután, és ő maga is úgy élt ezen a földön, hogy neki természetes volt az, hogy minden napja úgy kezdődött, hogy az Isten elétette a terveit, hogy ne az ő tervei, hanem az Atya tökéletes tervei valósuljanak meg. Hiszen ez a kettő együtt, ami valódi értelmes alázatot jelent. Önmagamban semmire nem vagyok képes, viszont ahogy Pál apostol fogalmaz Filippi beli levelében, ugye mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát az Isten kegyelme által viszont, ahogy ma is olvashattuk, minden jó cselekedetre felkészítettek vagyunk, hiszen az Isten ezeket előre elkészítette nekünk, ezeket a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. És az Istennek az a vágya, azt szeretné, hogyha ebben a lelki állapotban tudna megtartani minket, lehetőleg folyamatosan. Mert ez tulajdonképpen az Istennel járásnak az a bizonyos ajtaja, amit szüntelen nyitva kell tartani. És az, ami nagy bajunk, hogy ezt az ajtót, ezt elég sokszor bezárjuk. Nem tudatosan, hanem azzal a felkiáltással, hogy megy ez már nekünk. Mert hogy van már tapasztalatunk, vannak már ismereteink. Hát kinek ne volna az Isten igazságából, Isten igéjéből ismerete? kinek ne volna már az Istennel tapasztalata. De azért szerintem a mai idők azok azért elgondolkodtatják az embert, mert nagyon sok olyan helyzetet hoznak, amihez hasonló még korábban nem is volt. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy fontos, hogy vannak tapasztalataim, fontos, hogy vannak az Istennel megélt dolgaim ténylegesen, de nem biztos, hogy a múltbeli tapasztalatok, sőt inkább úgy mondanám, hogy biztos, hogy nem elegendők a múltbeli tapasztalatok a jelennek, illetve a közeljövőnek a próbáihoz, helyzeteihez. Tehát az Isten ezt szeretné, hogyha ebben a lelki magatartásban mi megmaradnánk. És a mai alkalommal három személyt vizsgálunk meg ebből a szempontból, három bibliai személyt, és mind a hárommal kapcsolatban lesz a mai időkre vonatkozó tanulság is, és ezen három személy közül az első Illés próféta lenne. Ugye gondolom nem olyan nehéz rájönni arra, hogy mi lehet a mai tanulság majd ebben, de a királyok könyvét nyissuk ki a Bibliánkban, mégpedig a királyok könyve 18. fejezetét, királyok első könyve elnézést, királyok első könyve 18. fejezetét, és tudjuk, hogy a 18. fejezet egy jelentős része arról szól, ami a Kármel-hegyen történt, az Ószövetségi Izrael életében egy hatalmas csoda, és egyúttal egy várva várt lelki megújulás kezdete, ami azonban nem zajlott olyan sebességgel, ahogy Illés azt remélte, de én nem is erről szeretnék most beszélni, hogy mi történt a Kármel-hegyen, hanem hogy mi történt utána. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt utána, ahhoz egy kicsit az előzményekről csak annyit mondanék, hogy tudjuk nagyon jól, hogy Izrael hitehagyása miatt az Isten megengedett egy fenyítéket az ő életükben, nevezetesen, hogy több mint 3 évig ugye nem volt eső Izraelben. Egy kicsit belekóstoltunk a elmúlt nyáron, hogy milyen az, amikor sokáig nincs eső, vagy éppen csak alig van, de az 2 hónap az nagyon asszályos volt, de hát mi ez a 2 hónap több mint 3 évhez képest? Ugye, és mégis, ugye micsoda károkat okozott az is. Az Isten kénytelen volt megengedni egy ilyen természeti csapást, hogy úgy mondjam, mert olyan mértékben eltávolodott Izrael az Istentől, hogy rá kellett ébreszteni az Izraelt arra, hogy a Baál nem ad esőt, meg semmi mást sem ad, rá kellett ébreszteni az Izraelt arra, hogy kicsoda is az Isten. És amikor ez a Kármel-hegyi csodálatos esemény megtörtént, akkor ugye imádkozott, és elismerte az egész Izrael, hogy az élő Isten, ő az Isten. Hiszen ott volt előttük a nyilvánvaló bizonyság, hogy az Isten képes volt azt a áldozati oltára, ott a fát meggyújtani, még úgy is, hogy le volt locsolva vízzel, és a Baál papok akármit csináltak, akármit énekeltek, akárhogy vagdosták magukat, ugye az Isten nem engedte meg Sátánnak, hogy ugyanezt megcselekedjék ők is, hogy meggyulladjon az a áldozati oltáron az a fa. És elismerte az Izrael azt, hogy valóban az Úr az Isten, és nem a Baál az Isten. És ezek után Illés leborult imában, imádkozott az Istenhez azért, amit az Isten megígért, hogy lesz majd eső. És a 41. verstől olvasnám az igét, hogy akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel-hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját a 2 térde közé tette. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta a szolga, nincsen semmi. És mondta Illés 7-szer, menj vissza. És lőn 7 úttal, mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jöjj fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be és menj le, meg ne késleltessen az eső. Mit olvasunk itt, hogy Illés ugye imádkozott az Istenhez, rögtön feltűnik nekünk egyfajta magatartás, egyfajta testhelyzet, ami azért a lelki magatartásával teljesen összhangban volt, hogy ugye meghajtotta magát, mégpedig ugye teljes mértékben, olyannyira, hogy itt mit mond a Biblia, hogy hol volt az ő arca, ugye a térdei között kvázi, tehát ugye teljesen a földig hajolt az Isten előtt. Miért is kellett neki 7-szer imádkoznia vajon? Nagyon érdekes ez a kérdés, mert ugye az Isten meghallgatja a mi imádságunkat. Másút ugye azt olvassuk, hogy hát nem az, a pogányok nem az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Vajon miért kellett Illésnek 7-szer is imádkoznia? Érdekes ez a kérdés, és elképzelhetjük ugye azt, hogy Illés ugye az Isten prófétája volt. Nem olvasunk az ő nagy engedetlenségeiről, tehát némelyik proféta olyan volt, hogy engedetlen volt az Isten iránt. Volt ilyen, akit külön, kvázi szintén pontosan azt lehet mondani, egy csoda által kellett az Istennek engedelmességre vezetni, hogy át tudjuk, hogy Ninivébe elküldte Jónást az Isten, és erre Ninive iránya helyett az ellenkező irányba indult el Jónás. Ugye, de hát voltak proféták, akik ennél súlyosabb lelki állapotba kerültek és vétkeztek. Volt olyan is, aki teljesen az olyat cselekedett, amire az Isten azt mondta, hogy semmiképp se tedd meg, és úgy is járt, hogy sajnos az életébe is került ez az engedetlenség. Illésnél nem olvasunk ilyesmit. Illésnél azt olvassuk a Kármelhegyi eset után, hogy megrettent, emberre tekintett, emberi realitásokra tekintett, amikor Jézabel megfenyegette őt, hogy ő is úgy fog járni, ahogy ő cselekedett a Baál és Asera prófétákkal a Karmelhegyi csoda után. Itt egy kicsit elgyengült Illés, de sehol nem olvasunk ki erről, hogy az Isten akaratával keresztbe ment volna, ellenkezőleg járt volna el, akkor miért is kellett neki 7-szer imádkoznia Illésnek? Ugye ez pontosan a mi témánkba vág, ugyanis a válasz a Te ígéd igazság című könyvben Ellen White által az, röviden szólva, hogy a teljes alázatért. Hogy eljusson oda Illés, hogy magát semminek tartsa, és az Isten tartsa mindennek. Na most ez nagyon el kéne, hogy gondolkoztasson minket, hogy az Isten hűséges prófétájának 7-szer kellett imádkozni azért, hogy abba a lelki állapotban kerüljön, amikor az Isten már megteszi azt a hatalmas csodát, hogy 3,5 évig bezárta az esőnek a lehetőségét is, és most megnyitja, és újra esőt ad Izraelnek, hogy ebből Illés semmit ne tulajdonítson a saját jóságának, a saját szolgálatának. Tehát egyszerűen javarészt ezért kellett neki imádkozni a 7-szer is. Nyissuk ki most, ne nyissuk ki, hát most nálatok nincsen, de majd én kinyitom a Te ígéd igazság című könyvet, mégpedig az 53. oldalon, és néhány részletet olvasnék föl, hogy mit ír Ellen White Illés 7-szeri imájával kapcsolatban. Illés tapasztalataiból fontos tanulságokat vonhatunk le. Amikor a Karmel hegyén esélyért imádkozott, az Úr próbára tette a hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Tehát azt látjuk, hogy 7-szer is imádkozott, tehát az, hogy nem jött az első, második imára válasz, az nem törte meg az ő álhatatosságát. Tehát megismételte a kérését, 7-szer imádkozott buzgón, amelyik meg nem látszott a jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Ez nekünk is egy tanulság az egyéni életünkben, hogy ne adjuk fel csüggetten az imádkozást, azért, mert mondjuk, teszem azt mind a mai napig, valamilyen kérdésben emberi szemmel, a mi szemeink által látható módon nem találtunk meghallgatásra. Tanuljunk ebből az esetből, amit itt a prófétanő ír, ha hatodjára abba hagyta volna az imádkozást, akkor nem talált volna meghallgatásra a kérés. De van még egy dolog is, ezt szintén erről az oldalról olvasom. A szolga figyelt, ugye Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. A látnok mégsem adta föl csüggetten. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztott el Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit, így gyötörve lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatással talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mint Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedül erejébe és igazságosságába, a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Tehát ugye ezt is érdemes látnunk, mert sokszor őszintén teljesítünk szolgálatokat, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy tényleg azokra a szolgálatokra, ez a legegyszerűbb napi cselekvésekre gondolok itt, tehát nem igaz szolgálatra gondolok most, hanem a legegyszerűbb napi cselekvésekre, amiket előre elkészített Isten, amit olvastunk is a szombatiskolában. Őszintén megcselekedjük ezeket, és az ember félelmetesen hajlamos arra, hogy akár ezek miatt, akár más miatt valami kis érdemet tulajdonítson magának. És az Isten igaz prófétája se volt ez alól kivétel. Tehát ne higgyük azt, hogy ugye neki nem volt szüksége erre, de igen, azt látjuk, hogy tehát nem csak azért volt erre szükség, hogy a hitét próbára tegye az Isten, az álhatatosságát, a bizalmát az Istenben, hanem arra is, azért is szükség volt erre, hogy Illés ebbe a lelki állapotba eljuthasson. Tudnélik, előfordulhat az is, hogy mi olyat kérünk az Istentől, amit az Isten is meg akarna adni nekünk, mert valóban úgy látja, hogy ez a javunkra válna. Csak esetleg azt is látja, hogy a jelenlegi lelki állapotunkban, ha megadná, akkor mi magabízásunkat erősítené, felfúvalkodottabbá válnánk, amit ő nem akar. Akkor tud megadni valóságos, hatalmas szabadításokat, valóságos csodákat az életünkbe, amikor ezzel a lelki állapottal megyünk elé, vagy ha nem így mentünk elé, akkor addig imádkozunk, amíg ilyen lelki állapotba jutunk, hogy mi valóban semmik vagyunk, és az Isten a minden. De nézzétek meg ezt az idézetet is, hogy nem áll meg ott, hogy az ő semminek látta magát, hanem amikor minden bizalmát eléjét a megváltójába vetette. Tehát ugyanaz a két dolog, amit mondtam az elején, hogy mi egyedül semmire nem vagyunk képesek, de ugyanakkor mindenre van ő a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát ugyanazokat a lelki törvényszerűségeket látjuk itt. És mi a kapcsolódási pont a mai időkhöz ebben? Hát világos az írás, egyrészt ugye világos Joel könyvéből is, meg nagyon sok más helyről is, hogy mi egy prófétai nép vagyunk, és a megtérő hívő maradék által fogja az Isten az utolsó kegyelmi hívást közvetíteni. Olyan dolgokat tudunk már most is, amit sok ember nem tud. Én visszagondolok arra, hogy mindig valahogy motoszkált az ember életébe az, hogy miért van halál. De mivel, hogy én a reál tudományokon nőttem föl, azokba kerestem mindig a megoldást erre a kérdésre, ha éppen kerestem, néha, az, hogy mindig az erős túlzás, de néha, de nem is találtam meg. És ugye hát, amit az ember nem talál, ugye ezt előbb-utóbb azért feladja a keresés, de jó is, hogy feladtam ezen a területen a keresést, mert akármeddig kereshettem volna, a világi tudomány erre a kérdésre nem tud választ adni. De bármilyen óriási szabadítást az Isten valóban ekkor tud az életünkben megtenni, ha mi erre az alázatra ugye el tudunk jutni, hogy valóban mi semmik vagyunk az Istennel együtt, viszont mindenre képesek vagyunk. És ha teljes bizalmunkat a megváltóba vetjük az ő kegyelmébe, akkor nem fenyeget az a veszély, hogy magunknak tulajdonítjuk azt a hatalmas szabadítást, amit az Isten meg akar tenni velünk. És nagyon jól látjuk azt is, ugye Sofóniás könyvéből is, hogy ugye mit mond Sofóniás? Ezt lapozzuk is fel talán. Sofóniás könyvét, mégpedig mondom is, hogy hol lapoznánk ezt fel. A második fejezet harmadik versénél, ez a szokásos töltelésben a 875. oldal, és azt mondja itt Sofóniás által az Isten, hogy keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Tehát itt is azt mondja az írás, hogy még az alázatosokat is arra szólítja fel az Isten, hogy keressétek az alázatosságot. Ahogy a szombat iskolában is visszhangzott, nem elég egyszer az Isten kegyelméhez folyamodni, nem elég egyszer átadnunk magunkat az Isten vezetése alá, ezt bizony nagyon sokszor meg kell tennünk az életünk folyamán. Nem elég az, hogy egyszer a Szentlélek kimunkálta bennünk a valódi alázatosságot, és gondoljunk vissza, hogy ez az első szeretetünkben micsoda örömmel járt. Hiszen egy óriási teher esik le rólunk, hogy nekünk, mint tehetetlen embereknek kéne megtenni egy csomó mindent. Ez egy óriási teher, ami leesik az emberről, és egy óriási örömhír, hogy az Isten kegyelmével mindenre van erőnk a Krisztusban, és valóban ugye eljutottunk az alázat állapotába, de egy külön a végidőben is felhívja a figyelmet erre az Isten, hogy különösképpen szüksége van a végidei népnek is erre. Hiszen az alázatosokat, akik az Isten útját keresik, szólítja fel az Isten arra, hogy keressétek az alázatosságot. Hát itt persze azon nyomban eszünkbe juthat Jelenések könyve, amikor azt mondja rólunk az írás, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ugye miért jut ez eszünkbe? Mert ez pont az alázat magatartásának, lelki magatartásának az ellentéte. Amikor a tudás miatt, a megszerzett ismeretek miatt az ember elbizakodottá válik. Mert emiatt is elbizakodottá lehet válni. A másik példa, amit megemlítenék, az Manassé példája. És itt is megemlítjük majd, hogy miért tanulságos ez nekünk. És akkor lapozzunk vissza a Királyok könyvéhez, de most ne az első könyvhöz, hanem a második könyvhöz, és Manassé a Királyok második könyve, illetve Krónikák második könyvében olvashatunk Manasséról. Manassénak tudjuk, hogy ki volt az apja, és azt is tudjuk, hogy utána is jöttek ugye reform királyok még, de különösen érdekes az, hogy Manassénak az apja kicsoda volt. Ezékiás, ugye a Júdában az egyik legismertebb reform király, aki ideje alatt olyan csoda történt, ugye, hogy az asszír hadsereg bár körülfogta Jeruzsálemet, de bevenni nem tudta, és nem azért, mert ugye az izraeli, ugye a júdabeli katonák olyan vitézül harcoltak, hanem valóságos isteni csoda történt Ezékiás alázatos imájára. No hát Manassé, ő nem követte az apját ezen az úton, és tulajdonképpen a Királyok második könyve 21. fejezetében nagyon sok mindent olvashatunk róla, hogy milyen is volt Manassé király, csak néhány igeversből olvasnék részleteket. A harmadik vers. mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atya lerontott, és oltárokat emelte a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb az Izrael királya cselekedett, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált. Sőt, ugye tovább is ment ennél, oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta az Úr Jeruzsálemben, Jeruzsálembe helyeztetem az én nevemet. Tehát még ugye a hamis istenek oltárait még nem általott a jeruzsálemi templomban felállítani. Tehát nem csak úgy mond kint a ligetekben, hanem még a jeruzsálemi templomban is hamis bálványisteneknek épített oltárokat. És ugye természetesen ő maga rengeteg iszonyatos igazságtalanságot művelt ugye Jeruzsálemben, Júdában. Tudjuk azt, hogy egyébként amikor az Istentől eltávolodik valaki, akkor az a fényes arany az megfakul. Erre talán a legjobb példa Salamon. Ugye amikor ő az Istennel járt valódi alázatban, mert az alázatra is nagyon jó példa Salamon király. Amikor elismerte, hogy ő bár király, de hogy viszonyult ehhez a megbízatáshoz? Nem tudok kimenni, nem tudok bejönni. Tehát elismerte, hogy ő kevés ehhez a feladathoz. És valami olyan bölcsességre vágyott, ami rajta kívül áll. Ugye, és olyan csodálatosan járt az Istennel, hogy még több ezer kilométerről is eljöttek hozzá, például Sába királynője, de egyébként a Bibliából sejthetjük azt, hogy valószínűleg lehettek mások is, akik eljöttek hozzá, hiszen nem hiszem, hogy összesen a Földön egy ember volt, akihez eljutott Salamonnak ez a híre, de azt viszont tudjuk a Bibliából, hogy ő eljött, és mit állapított meg? Hát két dolgot. Egyrészt, hogy az Isten kegyelmének tudta be a királynő is azt, amit Salamon cselekedett, és az, ami megfogta igazán a királynőt, az mi volt? Az, hogy Salamon udvartartása, az alárendelt emberek, hogy élnek. Mert olyat nem tapasztalt másutt. És milyen lett később Salamon? Emlékeztek rá, hogy amikor arról volt szó, hogy Salamon már elaludt, és ugye az ő fiához jöttek követek, és mit mondtak azok a követek? Hogy te azért könnyítsed meg, kisebbítsed meg azokat a terheket, amit a te atyád Salamon rakott ránk. Mert hogy mi véled Salamon? Nem csak azt tette, hogy több száz ágyasa volt, több száz szeretője, felesége, tehát önmagában elképzelhetetlen különben, hogy mire jó az, de azt is tette, hogy ugye minden bálványistennek templomot állítatott, még gyerekáldozatokat követelő bálványisteneknek is, és lesiet az a Salamon oda, hogy zsarnoka lett a népének, hogy kiszipolyozta a népét. Holott éppen azt fogta meg Sába vagy Séba királynőjét leginkább, hogy bánik Salamon az alattvalóival. Hogy milyen nagy lelkű király, hogy nem a saját jólétére törekszik, mint a legtöbb földi uralkodó. És milyenné vált? Pont azoknak a tükörképévé, sőt, meg annál is rosszabbá. Szabályszerűen kiszipolyozta az ő népét. És Manasséről is azt írja az írás, hogy ugye 55 évig uralkodott, és vérrel áztatta, vérrel borította be Jeruzsálemet. Ugye a zsidó hagyomány szerint ő végeztette ki Ézsaiás prófétát is. Ugye ezt konkrétan az írás ugye nem mondja, de amilyen cselekedeteket végrehajtott, ez bőven elképzelhető. Lapozzuk fel ezek után Krónika második könyve 33. fejezetét, és Krónika második könyve 33. fejezetében olvashatunk szintén Manasséról, és a következőket szeretném itt olvasni. Ugye 9. vers. De Manassé elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált az Izrael fiai elől. Tehát itt is mit figyelünk meg? Ugyanazokat a mélységeket, amiket megfigyelünk Salamonnál is. Még gonoszabbul cselekedett, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált az Izrael fiai elől. Hiszen az Izrael fiai elől pont az izraeliták által azért gyomlálta ki őket, hogy az tanulság legyen ő előttük. Hogy hova lehet jutni, hogyha az Istenről megfeledkezünk. És a 10. vers pedig egy nagyon fontos törvényszerűséget említ meg egy rövid mondatban, és noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyelmeztek rá. Tehát ugye az Isten természetesen nem történelmi vagy egyéni léptékű fenyítékekkel kezdi, hanem az Isten nagyon sokszor, nem egyszer, nem kétszer, a maga halk és szelíd hangján megszólít minket is. Manassét is megszólította. Nem azzal kezdte, ami majd ezután következett. Tudnélik, ezután, ami következett, az azért következett, mert nem figyelt rá Manassé sem, hogy szólt hozzá az Isten, vagy közvetlenül, vagy a prófétái által, hanem ugye ezek után az Isten mit tud tenni még egy ilyen emberrel? Ha bármennyi fogékonyság maradt még benne valamennyi igazság, akkor mit tesz az Isten, ha az ő szelíd hangjára nem figyelnek? Akkor jönnek a fenyítékek, így van. Nevezzük fenyítéknek inkább. A fenyítéknek mi a célja? Amikor megfenyítünk egy gyereket, akkor mi a célja annak a fenyítéknek? Hogy?
Figyelmeztetés.
Igen, hogy megállítsam azon az úton is. Ha már a szelíd meggyőzés nem használt, akkor valami mással letérítsem arról az útra, ami a veszedelembe visz. És ugye mit olvasunk itt a 10. vers után? Miután nem figyelt ezekre a figyelmeztetésekre Manassé meg az ő népe, azt olvassuk, hogy rájuk hozta az Úr azért az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, vasba velvén megkötözték, két lánccal és Babilóniába vitték. Tehát Manassé valóban egy hatalmas fenyítéket kapott. Miért? Azért, hogy álljon meg ezen az úton, hogy ne kelljen az Istennek végül is lemondania róla, mint teremtményéről. Tehát egy fenyítéknek is mindig az a célja, hogy visszazökkentse az embert a helyes irányba. És Manassé, ugye egy óriási tanulság ez nekünk Tobokból fogva is, a 12-13. versben azt olvassuk, hogy mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. Megint itt a kulcs, teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. Eddig tudnék, nem azt tette. Eddig járt a saját útján, járt a saját feje után, járt a saját kívánságainak a nyomdokain. És azokat követte. Ahelyett, hogy az Isten akaratát cselekedte volna. Neki egy nagy nyomorúságra volt szüksége ahhoz, hogy megtalálja azt az Istent, vagy inkább helyesebben mondva az Isten újra rátaláljon, és reagáljon az Isten keresésére. És azt mondta, hogy megalázta magát valóban, és mi lett az eredmény? Ő könyörögvén hozzá megkegyelmezett neki az Isten, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe. Azért mekkora csoda lehetett ez? Az asszírok miről voltak ismertek a történelemben? Hát egyrészt a kegyetlenségükről, másrészt a történelemben az első történelmi léptékű deportálásokat ők hajtották végre. Tehát Samáriát, amikor ugye az asszírok elfoglalták, akkor ugye ott a Samária az már jóval több mint 100 évvel Jeruzsálem eleste előtt, ugye elesett 722-ben időszámításunk előtt, az ottani népeket deportálták a birodalom legkülönfélébb területeire, és másokat telepítettek be. Ezért is volt az, hogy ez egy vegyülékes területté vált, Jézus idejére már, jócskán, már sokkal előtte is. Tehát ugye ők a deportálásról voltak ismertek a történetben, ők vezették ezt be először. Tehát nem volt tőlük úgymond várható az, hogy egy fogságba ejtett királyt visszaengedjenek. Tehát ez valóságos isteni csoda volt, hogy Manassé vissza tudott kerülni. És hogy őszinte volt az ő bűnbánata, az, azt mi mutatta meg? Az mutatta meg, hogy a károkat, amiket okozott sok évtizedes hitehagyó uralkodásával, azokat megpróbálta enyhíteni, helyreállítani, amennyire lehetett. Hiszen azt olvassuk, hogy ezek után 14. vers, a Dávid városának külső kőfalát megépítette, és így tovább, és így tovább. 15. vers, eltávolította az idegen isteneket és bálványokat az Úr házából, és minden oltárt, amelyet az Úr házának hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihánta azokat a városon kívülre. Tehát egy őszinte megbánásnak mindig ez a velejárója, hogy jóvátétel követi azt. De ezt meg kellett, hogy előzze micsoda? Azt, hogy megalázta magát az Úrnak keze alatt. Tehát el tudta vinni az Úr olyan helyzetbe őt, hogy teljes őszinte alázatra jutott. Ugye az Isten természetesen látjuk Manassé történetéből, hogy nem ezt szeretné velünk, feltétlenül ilyen mértékű fenyítéket, hiszen Manassé történetéből is látjuk, hogy szólt hozzá az Isten és az ő népéhez is, de nem figyeltek rá. Manassé történetek mi a tanulsága? Hát egyrészt az a tanulsága számunkra, hogy bármilyen mélységből vissza lehet jönni, ha az Isten keze alatt megalázzuk magunkat. Tehát ne tekintsünk senkit se, magunkat se reménytelen esetnek, de senki más sem. Ugyanis minket az Isten a megtérő hívő maradékot olyanokhoz akarja elküldeni, akik javarésze lábbal tapossa az Isten törvényét. Ha már ugye most abban a lelki állapotban vagyunk, hogy ők reménytelen esetek, biztos megszólíthatatlanok, akkor nem vagyunk abban az állapotban, amilyenben az Isten szeretné, hogy legyünk, hiszen ő Manassét sem írta le. Képzeljük el, hogy 50 évig az iszonyatot cselekedte Jeruzsálemben, minden igazságnak az ellentétét. Tehát bármilyen mélységbe vissza lehet jönni, ez egy óriási bátorítás azoknak is, akik esetleg küzdenek rossz szokásokkal, rossz beidegződésekkel az életükbe. Bármilyen mélységbe vissza lehet jönni, de ennek elengedhetetlen feltétele, hogy megalázzuk magunkat az Isten előtt, és mondjunk le a saját útjainkról. Azonban még egy dolgot megemlítenék, ugye a bűnnek a rettenetes voltát erősítendő, és egyúttal az igazságot ez még csodálatosabb fénybe helyezi, hogy sajnos az őszinte megtérés ellenére, és azt írja a Proféták és Királyok könyvébe ellenvált, hogy nem tudott mindent helyre tenni. Tehát sajnos, amikor a rossz utakon járunk, az a környezetünkre kihatással van. És az ő környezetére például kihatással volt ez, hiszen az ő fia is sajnos az ő útját követte, és sajnos az ő fia nem is jutott megtérésre ebből. Tehát érdemes elgondolkozni a bűnnek a gonosz voltán, hogy bizony ez a fekély, amit az Isten ki akar írtani a világéletemből, ez rettenetes, mert valóban a bűn halált eredményez. Nem csak az Isten ítélete szerint, hanem ha végig engedjük a folyását, akkor a maga természete szerint is ezt eredményezi. És Manassé, bár őszintén megtért erről az útról, mégis ugye szembesülnie kellett azzal, hogy a fia az milyen utat választott. És a harmadik ember, akiről szólnék ma, az Péter apostol. Ugye Péter apostol élete és nagy tanulság számunkra. Kezdjük talán azzal a verssel, amit maga Péter jegyzett le. Ugye Péter apostol első levelében az 5. fejezet 6. versét olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ugye Péter a saját élettörténetéből tanulta meg, hogy ez mekkora igazság. Hiszen Péterben volt egy olyan jellemtulajdonság, ami többé-kevésbé mindannyiunkban van, az, hogy Péter nagyon erősen bízott magában. Sokkal inkább, mint amennyire az Úrban bízott volna. Az Isten többször is próbálta őt figyelmeztetni erre, de Péterről lepattantak ezek a figyelmeztetések. Máté evangélium a 14. fejezetét nyissuk most ki. Itt három történetet néznénk meg csak nagyon röviden. A 14. fejezetben azt olvassuk, hogy Péter, ugye amikor nagy viharba került a hajó, és egyébként a tanítványok féltek attól, hogy elsüllyed, akkor egyszer csak Jézus látták ugye jönni a tengeren, és arra gondoltak, hogy valami kísértetről van szó. Aztán Jézus megvigasztalta őket, és reményt adott nekik, hogy mondta, hogy ne féljenek, hogy ő az, aki jön, és erre persze ki volt az, ha nem Péter, a tanítványok közül, aki mit kért Jézustól? Hát ő is mehessen a vizen, ugye, hogy mondja neki Jézus azt, hogy menjen hozzá, és akkor ő is ugye járt a vizen. És azok után mit olvasunk, hogy mi történt? Ugye, mert mondta, hogy Péter pedig felelvén mondta neki, Uram, ha te vagy, parancsolj hozzád, menjek a vizeken. Ő pedig mondta már, mint Krisztus, hogy gyere. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet megrémült, és amikor elkezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! És azt írja ellenvált a történetre egyébként, nagyon fontos volt ez Péter számára, mint tanulság, hiszen, mint egy magabízásra hajlamos ember, el akart volna dicsekedni a társai előtt, amint belép a hajóba, hogy hát ugye mit tudtam én? Tudtam vizen járni. De úgy, hogy gyakorlatilag Krisztusnak kellett megmenteni attól, hogy belefulladjon a Genezáreti tóba, ezért ő alázatosan Krisztus kezét fogva lépett be a csónakba. Tehát ugye az a Péter, aki hajlamos volt ugye a magabízásra, azt a Pétert itt figyelmeztette az Isten többféle módon is, hát legelőször is azzal, hogyha ő a körülményekre tekint, vagy akár saját magára, akkor mindjárt nem fog menni az, ami egyébként ugye mennyei csoda. Vannak ilyen mennyei csodák az életünkben? Mi a legnagyobb mennyei csoda az életünkben? Most mondhatnánk sok nagy csodát, de biztos, hogy nem tudnánk annál nagyobbat mondani, mint hogy bűnös emberből az Isten olyan ember tud formálni, aki a bűnei fölött győzelmet arat az Isten kegyelme által. Ez a legnagyobb csoda. És ugye itt is megtanította valamennyire Péterrel azt, hogyha te az Istenre tekintesz, akkor nem csak olyan hatalmas csoda történhet az életedben, hogy jársz a vizen, és nem sietsz el, hanem még annál sokkal hatalmasabb csoda is történhet mindannyiunk életébe, nevezetesen a bűneinktől, amik szinte megkötözve tudnak tartani minket némelyik. Azoktól tudunk szabadulni, tudunk felette győzelmet aratni. De ez csak akkor megy, ha nem magamra tekintek, nem az embertársaimra, nem a körülményekre tekintek, hanem valóban az élő Istenben bízom. Ő ekkor kinyújtotta a kezét, persze mondhatnánk, de persze, hogy kinyújtotta a kezét, hát most nem akart megfulladni. Na de ugyanúgy ki kell nyújtani nekünk is a kezünket, mert itt a bűnnel való harcban nem arról van szó, hogy megfulladok és meghalok első halállal, hanem ha megmaradok benne, akkor meghalok másodikkal. De az Isten persze nem félelemből szeretné, hogy megragadjuk az ő kezét. De ugye tanítani ezáltal is tanít minket. Aztán később, amikor Péter ugye megváltónak vallja Krisztust, ugye megkérdezi tőlük 16. fejezet Máté evangéliumában, hogy ti kinek mondotok engem? És persze kiszólt a tanítványok közül először, ugye nem olyan meglepő ez, Simon Péter szólt, és mit mondott? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mit mondott neki Krisztus? Ez egy olyan nagyon szelíd figyelmeztetés a magabízásra hajlamos Péternek, hogy felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát azt mondta, hogy ez nem pusztán a te őszinte irányomban való szeretetettől, mert Péter tényleg őszintén szerette Krisztust. Jön ez, vagy nem pusztán a te értelmi képességeidből jön ez, hogy ezt fel tudtad ismerni, hanem ahhoz, hogy mi mindannyian felismerjük azt, hogy Krisztus ugye mit tett értünk, és mit tud még tenni értünk, az nem magunkból jön, már pusztán ennek a felismerése sem, hanem az Isten az, aki ezt bizonyossággá teszi bennünk. Tehát pusztán emberi értelemmel, majd olvassátok el a Jézus életéből ide vonatkozó részeket, pusztán emberi értelemmel nem lehet oda eljutni, hogy Krisztust valóban felmagasztaljuk az életünkbe, és valóban személyes megváltóként tekintsünk rá, valóban az élő Isten fiaként, valóban Krisztusként tekintsünk rá, aki megszabadít minket a mi bűneinkből. Ez egy figyelmeztetés nekünk is, hogy mi se legyünk elbizakodottak a tudásunkat illetően. Fontos a tudás, nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy naponként tanulmányozzuk az írásokat. De mit mond Pál apostol az egyik levelében? Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát nézzétek meg, van erre példa a bibliai történelemben, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz önmagában? Hát a legjobb példa rá ugye Sátán, de bár ő felfúvalkozott inkább a csodálatos lelki ajándékai miatt, de nagyon jó emberi példa rá a farizeusok többsége Jézus korában. Ugye hatalmas ige szakaszokat tudtak idézni, de nagyon távol voltak attól a lelki magatartástól, amit Krisztus képviselt. Tehát nagyon fontos a tudás, de a tudásnak az a része válik igazán fontossá, amit megélünk, ami az életünk részévé válik. Az elméleti tudás önmagában nem ér semmit. És az, hogy Péter fel tudta ismerni, hogy Krisztus az Isten egyszülött fia, az a megváltó, akit megígértek az írások, az nem a Péter jó képességei miatt volt, hanem azért, mert megalázta magát, és a Szentlélek ki tudta benne munkálni azt, amit a farizeusok többségében nem tudott kimunkálni. Holott a farizeusok többségének jóval nagyobb volt az ige ismerete, mint Péternek. Tehát az ismeret önmagában kevés, és erre is figyelmeztet minket ez az eset, és hát arra is, hogy Péter mennyire esendő, mert nem sokkal ezután már ugye figyelmeztetnie kellett Krisztusnak, hogy ne tántorítsa el őt a megbízatásától, hiszen megjelentette Krisztus a szenvedéseit ezen esetek után nem sokkal, és Péter volt az, aki azt mondta, hogy mentsen Uram, Isten ettől téged, nem történhetik ez meg te veled. És ugye Krisztus itt egy nagyon súlyos és erős feddést fogalmazott meg. Elsősorban Sátánnak szólt, de Pétert is figyelmeztette, hogy te most bizony ennek az őscsalónak az eszközévé váltál. És Péter azért itt is hajlamos volt ugye a magabízásra, ezért figyelmeztette ilyen gyengéden az Isten fia. De ugyanakkor, ahol még inkább kiütközött az, hogy Péter mennyire jobbnak tartotta magát a testvéreinél, az Máté evangélium 26. fejezet, és a 26. fejezetet olvasom, amikor szintén ugye beszélt neki Krisztus immáron ugye az úrvacsorán, az első úrvacsorán, arról, hogy mi is fog vele történni, hiszen a nagyon sokszor felolvasott úrvacsora igékben ez benne foglaltatik, és a 31. verstől olvasnám az igét a 35-ig. Akkor mondta nekik Jézus, Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta neki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. És ezután Krisztus nyilvánvaló módon figyelmeztette Pétert, és azt mondta, hogy bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. De a többi tanítványok is nagyon bíztak magukban, de Péter, ha lehet, még egy fokkal jobban saját magában, hiszen mit mondott? Hogyha ezek mindnyájan megtagadnak is téged, én akkor sem. Tehát ugye, és Péter egyébként őszintén, veszélyes helyzetekben őszintén kiállt volna az Ura mellett? Hát ki? Hát ugye ezt bebizonyította a Getsemánéban is, ugye, amikor jöttek ugye a csőcselék, meg ugye a papi fejedelmek is, a templomőrök is, és levágta ugye a főpap szolgájának fülét, egyik fülét, és hát ugye Jézusnak kellett azt visszailleszteni, de hát ugye ott is miféle hadakozás volt ez. És miért nem lepleződött le az ő szem előtt, hogy ő voltak éppen gyáva? Hát mert ez, ugye ez az esemény, ez pont nem azt mutatja emberi mértékkel mérve, hiszen nyomban kaldot ragadott a mestere védelme érdekében. Hát azért nem lepleződött le az ő személy előtt sokáig ez, mert a magabízás az megakadályozza a mi gyengeségeink lelepleződését. És ezért nagyon veszélyes ez. Tehát Péternek is olyan helyzetbe kellett kerülnie, amikor semmiféle életveszély nem volt, és Péter mégis gyáván megtagadta az Urát. Ugye nem is egyszer. Tehát a magabízás ezért nagyon veszedelmes tulajdonság. És nem véletlenül mondja azt az Isten igéje, és Manassé történetének ez még egy nagyon fontos tanulsága, hogy mit mond a végidő kereszténységének az Isten. Azt mondja, hogy akik ezt szeretek. Ez nagyon fontos egyébként, mert sokszor ugye nagyon komor hangulatú tud lenni, hogyha ezekre hegyezzük ki a dolgot, de az Isten ennek ellenére is mit mond? Annak ellenére is, hogy olyan mélységben van az Isten elhívott népe, amilyenben van, mégis azt mondja, hogy szeret minket. Ugye Manassének is a fenyíték ezt szeretetből engedte meg. Mert van annál nagyobb szeretet, hogy valakit, aki 50 évig a saját útját tapossa, nem úgy, mint egy átlagos ateista, hanem igazságot igazságtalanságra halmozva. Egyébként ő nem is volt ateista, hát valamennyire ismerte az írásokat, mint király. És mégis az Isten megszólítja, és nem mond le róla. Nincsen ilyen nagyobb szeretet. Na, ilyen az Isten Laodicea népével is. Mióta van ez a laodiceai langyosság? Ugye az első válságon, első nagy válságon, amit alfa válságnak nevezünk, azon úrrá tudott lenni ugye az advent nép. Keményen megrázta az advent népet ez, de azon még úrrá tudott lenni. De gyakorlatilag az 50-es évek második felétől már az advent népben megfigyelhető volt az, hogy egy irányvonalváltás zajlott le a tanításokat illetően, nem a hivatalos tanításokat illetően, de sajnos elkezdtünk kiegyezni bizonyos hamisságokkal. És azóta is ugye az advent népben nagyon sok tanítás kétféleképpen van meg. Tehát ugye megvan a hivatalos tanítás, de ugyanakkor belopóztak más tanítások is. Csak hogy egy dolgot említsek, mert rengeteget lehetne, a testi létenek a kérdését. Hogy milyen természetet is vett magára Krisztus? Ugye nem az advent nép köreibe született meg az a hamis tanítás, hogy Ádám bűnesett előtti természetét vette magára, hanem másutt. De az advent nép ugye egy része beemelte ezt a tanítást. És sajnos az omega válságnak az is jellegzetessége, hogy a népen belül is elkezdenek elterjedni hamis tanítások, hamis irányzatok. És ráadásul, ugye, ami korábban egyértelmű volt, az az 50-es évek második felébetől nagyon sok kérdés úgymond kétértelművé vált. Nem a Biblia szerint, mert a Biblia szerint továbbra is egyértelmű azokra a kérdésekre adott bibliai válasz, hanem sajnos az advent népbe gyökeret vertek ezek a hamisságok is, és az 50-es évek második felétől ez az úgynevezett omega válság, ez folyamatosan mélyül, és nagyon erősen valószínű, hogy nem vagyunk még a mélypontján ennek. És ugye mégis azt mondja az Isten igéje, hogy akiket én szeretek, tehát ezt a népet, noha egy mély válságban leledzik, szereti az Isten. Ugyanis az Isten szeretete milyen? Nem olyan, mint az emberi, hogy megfogyatkozik ott, ahol sok helytelenséget lát. Hanem az Isten szeretete fellángolott, ahol sok helytelenséget lát. És mit mond az Isten? Hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térd meg. És ha a feddések, a helyreigazítások nem használnak, mint Manassénál, és ez a másik tanulság a Manassé esetének, akkor a fenyítékek is jöhetnek. Péter esetéből mit tanulhatunk, és ezzel szeretném lezárni a mai alkalmat. Péter esetéből azt tanulhatjuk meg, ami szerintem mindannyiunkra igaz különböző mértékben, hogy mi magunk is tudunk nagyon magabízóak lenni. Kicsit vagy jobban magabízóak lenni. De ha mi abban a lelkiállapotban maradunk meg, amikor, amiben Péter volt akkor, amikor süllyedni kezdett, és ugye segítséget kért az Istentől, és megragadta az Isten kezét, és utána alázatos szívvel ment vissza Jézus kezét fogva a csónakba, és elmúlt belőle minden olyan gondolat, hogy majd hogy néznek rá a testvérek, hogy ő a vizen tudott járni. Na, ha ebben a lelki állapotban tud minket megtartani az Isten, akkor a győzelem útján tudunk járni. De hogyha abban a lelki állapotban marad meg az ember, amiről tényleg maga az Isten, aki belénk lát, mondja, hogy ebben vagyunk, hogy magunkban bízunk, és sokszor emberekre tekintünk, az a verességnek az útja. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy imában forduljunk ahhoz, aki úgy lát belénk, ahogy mi soha nem tudjuk látni most magunkat, és ő meg tudja nekünk mutatni azt, hogy bennünk akár a magabízásnak, akár a hitetlenségnek, akár bármi másnak milyen gyökerei vannak, és el tud vezetni minket arra, amire Pétert is el tudta vezetni első alkalommal is úgymond, de sajnos miután ezután ebből kiesett, egy nagy csalódás által kellett erre elvezetni a valódi alázatra. És tényleg könyörögünk azért, hogy eljussunk erre, hogy valóban úgy lássuk magunkat, ahogy az Isten lát minket, mert ez az Istennel járásnak a kezdete. És nem pusztán az az Istennel járás kezdete, hogy vannak ismereteink. Az ismereteket ne felejtsük el, nagyon fontosak, de önmagában még nem elegendőek. És szüntelen könyörögünk ezért, hogy ne olyan adventisták legyünk, akiknek ismereteik vannak pusztán, hanem akik olyanok, hogy akikről el lehet mondani azt, amit Jézus elfogására kiküldött szolgák mondtak, hogy amikor üres kézzel tértek vissza Jézus nélkül, de mások is mondták ezeket az igazságokat már, de soha úgy ember nem szólt, mint ő. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban az igazság hasson át minket, hogy rólunk is elmondhassák azt, hogy soha ember úgy nem szólt, mint ő. Ámen.